Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból. Mosolygunk örömünkben, udvariasságból, vagy néha érzéseinket leplezve. De vajon mit árul el rólunk a mosoly, és minden mosoly ugyanarról szól? Kérdés az is, hogy létezik-e olyan belső állapot, amelyből a hiteles mosoly fakad, ugyanakkor miben más a derű, amely nem csak az arcunkon, hanem egész lényünkön látszik. Mai beszélgetésünkben a mosoly és a derű kapcsolatát járjuk körül. Azt kutatjuk, hogy mi van az arcunkon megjelenő kifejezések mögött, és hogyan válhat a pillanatnyi mosoly tartós életérzéssé. Témánk a derű nyomában, amikor a szív és a lélek mosolyog. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Dóczi Tamást, a Talentum Alapítvány elnökét. Szervusz Tamás, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz Tibor, és köszönöm neked a lehetőséget, hogy a mosolyról, derűről beszélhetünk, mert tulajdonképpen régóta foglalkoztat a gondolat, hogy milyen más lenne a világ, a reggeltől csupa mosolygó, barátságos arcot látnék magam körül, kezdve a családtagjaimmal, a munkatársaimon keresztül, hát végül is a kenyérüzlet kiszolgálójáig. Igaz, hogy erről leszoktattak a diktatúra elnyomó nélkülöző komor évtizedei, de most már sokat változott az emberek, különösen a fiatalok életérzése, hangulata, több a mosoly az arcokon.
Tamás, köszönjük a hozzászólást és a kiegészítést. Miért érdemes a mosolyról beszélni? Javasoljuk, hogy legyen ez a mai Összhang első kérdése.
Hát, mint mondtam, akkor lennék boldog, ha egész nap mosolygó emberekkel találkoznék. Egy őszinte mosoly az arcon, egy belső állapot kisugárzása, a belső béke, az öröm, jó indulat, elfogadás jele, a szeretet, a hála jele. Annak a jele, hogy az ember valamilyen módon igent mond az életre, a másik emberre, vagy az adott pillanatra. Ha olyanok lennénk, mint az estikék, ha még emlékszel, gyermekkoromban a házak előtt a járda szélén lévő virágágyásokban estikék nyíltak. Ez a csodálatos virág minden reggel kinyitotta a sokszínű szirmait, és estig ránk mosolyogtak, és szerették a napsütést. Azután a naplementével bezárultak.
Tamás, ami a mai témánkat illeti, konkrétan kezdjünk talán a legfiatalabbakkal. Évtizedeken keresztül gyermekek között voltál a Talentum Alapítvány tevékenységein. Szerinted mennyire fontos egy gyermeknek az, hogy mosolyogjanak rá?
Hát nagyon fontos. Már a csecsemők is rendkívül érzékenyek az emberi arcra, és különösen a mosolygó arcokra. Amikor egy gyermekre rámosolyognak, az neki azt jelenti: örülök, hogy itt vagy, figyelek rád, elfogadlak, jól csinálod. Egy bátorító mosoly sokszor többet érhet, mint egy hosszú dicséret, mert érzelmi biztonságot ad a gyermeknek. Ez nagyon fontos. Akkor könnyebben kérdez, próbálkozik, hibázik és tanul. Ha azt érzi, hogy a felnőtt türelmes szeretettel fordul felé. A mosoly ennek az egyik legegyszerűbb és legerősebb kifejezése. Ez különösen érvényes nálunk a Talentumban, ahol soha nem oktattunk a szószoros értelmében. Próbáltuk előcsalogatni azokat az adottságokat, hajlamokat, rejtett képességeket, mondhatnám isteni szikrákat, amelyek a gyermekben vannak elrejtve. És olyan sokfélék ezek a talentumok. A mi feladatunk az, hogy lehetőségeket adjunk a kreatív, egyéni megnyilvánulásoknak, hagyjuk, hogy a saját útját járja a gyermek. Ennek az első feltétele a bizalmi kapcsolat megteremtése a gyermekkel, és a mosoly ennek a kapcsolatnak a nyelve.
Ugyanakkor úgy helyes, hogy tartsuk szem előtt azt is, hogy a gyermekek meglepően érzékenyek az őszinteségre is.
Nem lehet őket becsapni. Arra nagyon érzékenyek, hogy a mosoly legyen őszinte. Nem feltétlenül azt igénylik, hogy a felnőtt állandóan mosolyogjon, hanem azt, hogy a mosoly valódi, hiteles legyen. Gyerekek szinte azonnal észreveszik a mesterkéltséget, amitől bizalmatlanná válnak. Egy nyugodt, meleg tekintet, vagy egy apró, őszinte mosoly gyakran nagyobb bizalmat, biztonságérzetet ad, mint egy erőltetett vidámság. Az őszinte mosoly nem feltétlenül egy széles mosoly. Néha csak egy meleg tekintet, egy pillanatnyi derű. Gyakran éppen ezek a legmeggyőzőbbek. A gyermekek különösen érzékenyek arra, hogy a felnőtt viselkedésében összhang legyen. És akkor most ezért vagyunk itt ebben az adásban, hogy erről is beszéljünk. Nem azért, mert tudatosan elemzik az arckifejezéseket, hanem mert ösztönösen érzékelik a teljes embert, az arcot, a szemeket, a hangszín, a testtartást, a figyelmet. Az őszinte mosolyban mindezek egységben vannak. A gyermek talán nem tudja megfogalmazni, de érzi. Ez a felnőtt most tényleg engem lát, rám figyel, és megért engem. Talán ezért olyan értékes minden olyan mosoly, amely nem egy szerep, hanem ez a lényeg, egy kapcsolat. Nem azt üzeni, hogy minden tökéletes, hanem azt, hogy jelen vagyok, figyelek rád, és örülök neked, szeretlek téged. Egy gyermek, de egy felnőtt számára is a mosoly sokszor az egyik legerősebb megerősítése a kapcsolatnak.
Tamás, a felnőttek világában mi jut eszedbe a mosoly szó hallatán?
Hát, meglepődsz, a mosoly országa. Leár Ferencnek az operettje, egy bájos szerelmi történet, ami Kínában, a mosoly országában játszódik. Vagy fiatal koromban olvastam Lin Yutang regényét, a bölcs mosolyt. Lin Yutang az Amerikában élt kínai származású szerző, nyugati szemmel mutatja be a rejtélyes kínai kultúrát, a mosoly kultúráját. Erre majd még visszatérünk. Kedvenc szerzőm Khalil Gibran, ő annak idején a Profétával vált ismerté világszerte, a Könny és a mosoly című művének vezérgondolata, azt kívánom, hogy életem maradjon könny és mosoly. Ez nagyon közel áll ahhoz, amit több keresztény szentnél is láttunk. A derű nem a nehézségek hiánya, hanem azokkal együtt létezik az életünkben. Nem véletlen, hogy az előbbi művek a keleti életérzést a mosollyal kötik össze. A kelet-ázsiai vallási és filozófiai hagyományok, például a zen-buddhizmus, taoizmus vagy a konfucianizmus valóban nagyra értékelik a belső nyugalmat, az önuralmat és a kiegyensúlyozottságot. Ez a kiváló számára olykor derüként vagy csendes mosolyként hat.
És folytatva a gondolatot, mi jut eszedbe akkor a keresztény kultúrákban?
Hát, ez érdekes, kerestem az új szövetségben a mosoly szót a konkordanciában, az új szövetség szótárában. Nem szerepel ez a szó, csak a nevetés szó szerepel, például Lukács evangéliumában, mert sírásotok nevetésre fordul a boldog mondásokban. A derűs szó is csak egyszer fordul elő Szent Pálnak, a rómaiaknak írt levelében. A reményben legyetek derűsek. Hát ezen egy kicsit elgondolkoztam, mert Jézus ő húsvér ember volt, első csodáját is egy esküvőn tette, amikor a vizet bórrá változtatta. Biztos mosolygott, nevetett, talán viccelődött is a többiekkel. De erről az evangélisták sehol nem tesznek említést. A Bibliában közvetlenül nem találunk olyan személyt, akit mosolygó szentként emlegetnének. Ugyanakkor több helyen szerepel az öröm és a vidám szív, mint az Istennel való kapcsolat gyümölcse. A vidám szív megszépíti az arcot. Olvassuk a példabeszédekben. A Biblia tulajdonképpen összekapcsolja a hitet és a derűt. Örüljetek az Úrban mindenkor. Újra mondom, örüljetek. Vagy máshol, a vidám szív jó orvosság. Talán a keresztény hagyomány egyik legszebb gondolata, hogy a mosoly nem feltétlenül annak a jele, hogy valakinek nincsenek nehézségei, hanem annak, hogy a nehézségek közepette sem veszítette el a reményt. Ezért a szentek derűje gyakran nem felszínes jókedv, hanem egy mély, csendes öröm.
Több olyan szentetés, szentéletű embert is említenek, akiket különösen a derűjükről, a vidámságukról, vagy az állandó mosolyukról ismertek.
Igen. Ezek az örömszentjei, akik nem feltétlenül azért híresek, mert szó szerint mindig mosolyogtak, hanem mert a hitből fakadó belső öröm és béke sugárzott belőlük. Összeszedtem itt néhány példát. Néri Szent Fülöp, talán a legismertebb ilyen alak, az öröm szentjének is nevezik. Humoros volt, szeretett tréfálkozni, és azt tanította, hogy a keresztény élet nem komorságot, hanem örömet jelent. Ismerjük a híressé vált jelmondatát, legyetek jók, ha tudtok. Kalkuttai Teréz anya gyakran beszélt a mosoly fontosságáról, a legismertebb mosolyról szóló keresztény idézeteket is neki tulajdonítják. Például, hogy a béke egy mosolyjal kezdődik. Vagy minden alkalommal, amikor valakire rámosolyogsz, a szeretet cselekedetét teszed. Bár személyes lelki küzdelmei voltak hosszú éveken át, a külvilág felé rendszerint derűt sugárzott. És itt még megemlíteném Lizjői kis Szent Terézt, aki életrajzában gyakran megjelenik a szelíd mosoly motivuma, különösen a szenvedések türelmes viselésével kapcsolatban. Önéletrajzában nem egyszer ír arról, hogy tudatosan mosolygott olyan nővérekre is, akikkel nehéz volt együtt élnie. Nála a mosoly a szeretet gyakorlásának egyik formája volt.
Tamás, az előbb említett szentek tényleg ilyen boldog, gondtalan életet éltek?
Hát távolról sem. A szentek szenvedéssel teli, gyakran mártír élete azt sugallja, hogy a legmélyebb mosoly nem a gondtalanságból fakad, hanem abból, hogy az ember a lemondás, a fájdalom, a szenvedés közepette is megtalálhat valami nagyobb értelmet, vagy egy mélyebb szeretetet. Egyébként most bukantam rá Ábrányi Emil Mosoly című költeményére. A vers központi gondolata, hogy a legmélyebb mosoly gyakran a szenvedéssel együtt él. A vers kezdősorai így hangzanak: mosolygott mindig, méllabús mosoly, melyben sugárs, könny, lágyan összefoly.
Szokták mondani, hogy egy röpke, titokzatos mosoly, mint múló ajándék, boldoggá tehet. Egyetértesz ezzel?
Igen, igen, hogyne. Sőt, nem csak én. Márai Sándor egyik rövid prózai töredékében egy ismeretlen nő mosolyát írja le. A fiatal nő elment mellettem a hóesésben, és rám mosolygott. A mosoly úgy viszi magával, mint valami törékeny kincset, amely lassan elolvad a lelkében. Ez egy rendkívül finom kép, hogy egy röpke mosoly, emberi gesztus hosszú ideig hat a belső világunkra. Karinti Frigyes külön kötetet is szentelt a mosoly témájának, Két mosolya címe. A mű nem egyszerűen az örömről szól, hanem arról, hogy a mosoly mögött milyen rejtett személyiség, érzelem és emberi titok húzódhat meg. Irodalmárok szerint a magyar lírában sokszor találkozunk a szelíd mosoly képével. Nem a harsány nevetés, hanem a belső béke jele. Sok költőnél a mosoly a bölcsesség és az emberség kifejezése. Szerintük, ha egyetlen szóval kellene jellemezni a magyar irodalom mosolyait, azt mondanánk, hogy nem a gondtalan mosoly a legjellemzőbb, hanem a mosolygó szomorúság.
Voltak-e a magyar történelemben mosolygó, de kartforgató hősök?
Igen, azt mondhatjuk, a mosolygó kartforgató azért nem annyira egy konkrét személyre utal, mint inkább egy régi magyar lovagi és huszár eszményre. Történelmi valóságban a háború ritkán ad okot a mosolygásra a borzalmaival. A magyar történelem hőseit sem a mosolyukkal szokták jellemezni, hanem az életüket is feláldozó bátorságukkal. Mégis találunk olyan alakokat, akik ez a derű, a jókedv hagyományosan kapcsolódik. És akkor itt persze rögtön Balassi Bálintra gondolhatunk, talán ő áll a legközelebb a mosolygó kartforgató eszményéhez. Balassi egyszerre volt katona és költő, szerelmes verseket írt, vadászott, harcolt a török ellen, és az életről szenvedélyesen, örömmel beszélt. Verseiből nem a komor harciasság, hanem az élet szeretete sugárzik. És itt még persze meg kell említsük Gárdonyi Gézának az Egri csillagok regényét, amelyben több olyan törökverő vitéz szerepel, aki a legnagyobb veszély közepette is megőrzi a humorát és a derűjét. És csodálatos a regényben. Az Egri vár védői között a bátorság és a jókedv gyakran együtt jelenik meg.
A mosoly néha leplezhet egy ellenérzést, sőt, ellenszembet is.
Igen, és itt érdekes, hogy több kelet-ázsiai társadalomban, például Japánban, Kínában, Dél-Koreában nagyobb hangsúly van a társas harmónia megőrzésén és a nyílt konfliktusok kerülésén. Emiatt az emberek gyakran udvariasságból vagy a kellemetlen helyzetek elsimítására is mosolyognak. Egy nyugati ember ezt könnyen értelmezheti úgy, hogy az illető különösen derűs vagy boldog, miközben a mosoly valójában egy állarc. A tisztelet, a zavar, az ellenszem vagy a feszültség elfedésének az eszköze. Például Japánban gyakran mondják, hogy az ember nem mindig mutatja ki nyilvánosan az erős negatív érzelmeit. Emiatt a mosoly néha olyan helyzetekben is megjelenhet, amikor egy európai inkább komoly arcot vágna. Az is előfordul, hogy valakinek az arcára fagy a mosoly. Ismerjük ezt a mondást. Amikor azzal szembesül, ami elveszi az addigi örömét, jókedvét, bizalmát, önbizalmát vagy elégedettségét. Amikor csalódunk meglepetésért, amikor zavar vagy akár félelem tölt el. Ez a szólás többnyire nem a csendes derű elvesztésére utal, hanem inkább egy csalódás jele, a pillanatnyi elégedettség vagy fölény hirtelen megszűnése, ilyen meglepetés. A felszíni mosoly könnyen lefagyhat, de a belső derűt egy rossz hír önmagában nem tudja eltüntetni.
A mosoly mögött egy életérzés van, de mit kommunikál a környezete felé egy olyan ember, aki soha nem mosolyog?
Ezek a komor arcok, akikre utalsz te most, ilyen a szomorú arca, a komor, az öntelt arca, rangot, hatalmat, fontosságot sugárzó arc, a távolságot tartó arc, vagy a feszültséget eláruló arc, lehet visszautasító, elítélő arc is. Ezek nem barátságos arcok. Akár ítélkezés is lehet mögöttük. Zavarba ejtenek, mert nem tudjuk, hogy mire véljük a barátságtalanságot. Bizonytalanságot kelthet a társas helyzetekben, mert a mosoly normálisan egy fontos visszajelzés. Rendben vagyunk egymással. A mosoly hiánya lehet a távolságtartás vagy zárkózottság jele. Ugyanis a mosoly egyik legerősebb kapcsolódási jel. Ha hiányzik, akkor az emberek gyakran úgy értelmezik, hogy az illető nem akar közeledni, érzelmileg visszafogott, vagy nehezen megközelíthető. És néha kulturális vagy személyes különbségek is okozhatják a mosoly hiányát, amikor azt érezzük, hogy nem értelek téged, egy szakadék választ el minket egymástól. Ilyenkor a mosoly hiányát a lényegbe vágó különbségek okozzák, és nem a másik személy érzelmi életéről árulkodnak. Lehet a komolyság kontroll fegyelem jele, bizonyos környezetekben mosolytalanság nem negatív, hanem státuszjelzés. Én fontos, komoly ember vagyok. Kontrollálom az érzelmeimet, a feladatra koncentrálok. Mosoly hiánya itt akár tiszteletet is parancsolhat. És itt azonnal eszembe jut, és Exupéryre gondolok, a kis hercegre, mert ebben sok komoly figura van. Emlékszel, az üzletember, aki állandóan számolgatja a csillagokat, folyton azt is ismételgeti, hogy ő komoly ember, és nincs ideje fölösleges dolgokra. Vagy a király, aki mindenkin uralkodni akar, a hiú ember, aki csak csodálatot akar, a lámpagyújtogató, aki a kötelességét végzi megállás nélkül, vagy ott van a földrajztudós, aki mindent tudni akar. A könyv egyik visszatérő gondolatává válik, hogy a felnőttek túlságosan komolyak. számokkal, rangokkal, birtoklással foglalkoznak, és közben elfelejtik a csodálkozást, a kapcsolatokat, és néha a szeretetről is megfeledkeznek. Neki mondja a kis herceg, jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Hát visszautalva a gyermekekre, Izipéri, mintha azt sugalná, hogy a gyermekek azért mosolygósabbak, néha bölcsebbek, mert még képesek rácsodálkozni, szívből örülni és önfeledten szeretni. A komoly emberek pedig gyakran éppen ezt veszítik el.
Szokták mondani, hogy az arc a lélek tükre, azonban mennyire bízhatunk meg ebben?
A pszichológia szerint a mosoly valóban sokat elárulhat az ember belső állapotáról, de az arca lélek tükre mondás csak részben igaz. Az arcunk kifejezi az érzelmeinket, ugyanakkor tudatosan is irányíthatjuk. Ezért a mosoly nem mindig hiteles tükörképe annak, amit valójában érzünk. Arról már beszéltünk, hogy mit leplezhet az arcunkra erőltetett mosoly, mert időnként leplez. Ezek nem őszinte, inkább tudatos mosolyok, nehéz megkülönböztetni a lélek őszinte belső mosolyától. Van, amikor a magunkra erőltetett mosolyjal azt akarjuk kifejezni, hogy barátságos vagyok. Nincs konfliktus köztünk, vagy hogy köszönöm, vagy hogy nem szeretném kimutatni most a feszültségemet. Ezért a mosoly nem feltétlenül jelent egy boldog állapotot. Ahogy a pszichológia megfogalmazza, olvasom, a mosoly egyik fő funkciója a társas kapcsolatok szabályozása. Egy mosoly jelezheti a bizalmat, az együttműködési szándékot, az elfogadást, a szeretetet, a megnyugtatást. Gyakran nem azért mosolygunk, mert jól érezzük magunkat, hanem azért, hogy a kapcsolatot fenntartjuk.
Tamás, szerinted a derű és a mosoly ugyanaz?
Hát nem, és ezt azt hiszem, hogy érezted az eddigiekből is, hogy különbséget kell tenni a pillanatnyi jókedv és a mélyebb lelki derű között. Mert valaki lehet derűs, gyakran mosolygó, de belül szorongó. Vagy valaki lehet ritkán mosolygó, de belül békés és kiegyensúlyozott. Ezért a mosoly önmagában nem megbízható mércéje a boldogságnak. Mondhatjuk, hogy ez a belső mosoly paradoxona. Egy nagyon érdekes pszichológiai és filozófiai ellentmondás, amikor valaki ritkán mosolygó, mégis belül nyugodt, békés és kiegyensúlyozott, vagy pedig lent gyakran mosolygó, mégis belül feszült és nyugtalan. Ezért gyakran tévedhetünk, amikor a mosoly gyakoriságából vagy hiányából következtetünk a belső állapotára.
És vajon a bölcsesség és az a bizonyos belső mosoly együtt jár?
Talán derűnek nevezhetjük az élet nehézségeinek elfogadását, a remény megőrzését és a kapcsolatok értékelését. Ebben az értelemben érdekes találkozási pont van a pszichológia és a vallási hagyományok között. Amikor például Lisieux-i Kisszent Teréz vagy Teréz anya derűjéről olvasunk, az nem állandó jókedvet jelentett, hanem egy mélyebb lelki stabilitást, a megpróbáltatások közepette is. Talán ezért olyan vonzó számunkra az őszinte mosoly. Nem pusztán örömöt látunk benne, hanem azt sejtjük mögötte, hogy az illető valamiképpen kibékült önmagával és kibékült a világgal. Ez nem mindig igaz, de amikor valóban így van, akkor ez a béke kifelé sugárzik, és ezt az emberek azonnal megérzik.
És következzen az összhang mai utolsó kérdése, Tamás. Mit látsz egy mosolygó emberben?
Hát, egy mosolygó, derűs arc, és mint mondtam a bevezetőben, én ilyen arcokra vágyom a környezetemben. Egyfelől boldogságról, belső békéről, nyugalomról tanúskodik. Örömet, megelégedést fejez ki, vagy hitet és bizalmat a gondviselésben. Másfelől számomra a mosoly a közelség. Néha olyan, mint egy simogatás, szeretetről és megbocsátásról szól. Azt is mondhatnánk, hogy a mosoly a béke eszköze. Ahol gyűlölet van, oda szeretetet visz. Ahol sérelem, oda megbocsátást. Ahol széthúzás van, ott egyetértést teremt. Micsoda ereje van a mosolynak. Ugyanakkor a másik ember arcán a mosoly vagy a mosolyszünet tükröt is tart elénk. Ahogy az József Attila olyan szépen leírta, hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.
Záró gondolatként még elmondjuk, hogy a mosoly lehet pillanatnyi gesztus, a derű azonban mélyebb és tartósabb belső állapot. Amikor a kettő találkozik, abból hitelesség és emberi közelség születik, és talán ezért is érezzük, hogy megnyugtatónak azoknak az embereknek a jelenlétét, akik nem csupán mosolyognak, hanem derűt sugároznak.
Igen. Összefoglaltad. A mosoly az öröm nyelve, a derű a lélek békéje. Amikor mindkettő jelen van egy emberben, abból olyan kisugárzás születik, amely óhatatlanul is megérint. A mosoly egy pillanatra felragyoghat, a derű viszont végig kísérheti az ember egész életét. Talán ezért van az, hogy egy őszinte, derűs ember mosolya sokszor többet ad nekünk, mint a szavak. Reményt, bizalmat és a békesség csendes érzését.
Tamás, az összhang percei lejártak. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is.
Hát én is nagyon köszönöm, Tibor, hogy itt lehettem, és neked is, a hallgatóknak is mosolygós, szép napokat kívánok.
Így legyen, kedves hallgatók, ennyi férte a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Dóczi Tamás a Talentum Alapítvány elnöke nevében is. Elköszönök a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.